állománygyarapítási programban részt veszünk. A legnagyobbak ezek közül a Márai program, a Kölcsei program és a most elindult Széchenyi program. Előnye, hogy a könyvtáros önmaga választhatja ki a számára szükséges könyveket. Így történt ez most is. Leginkább gyerekkönyveket választottunk, hiszen a gyerekek a legaktívabb olvasók, és a gyerekeknél változik leginkább az olvasói szokás, az olvasói igény. Itt vannak a leggyorsabban változó könyvigények, és ezeket a könyveket választottuk ki, amire most mutatkozik igény a magyar gyerekek részéről. Egy párbeszédre került sor, hogy a kis településektől a városi könyvtárakig, hogy látják a mostani magyar-kárpátaljai könyvtárügyet, és tudják ezt tolmácsolni főigazgató úrnak.
Ungváron a Kárpátaljai megyei könyvtár idegen nyelvű osztályán több mint 25 ezer magyar nyelvű kiadvány található. Az olvasók között egyetemisták, nyugdíjasok és kisgyermekes családok is vannak, mondja Szlucki Éva vezető.
Osztályunk állománya körülbelül 37 ezer dokumentumot tesz ki. Ebbe vannak könyvek, folyóiratok, újságok, van néhány CD, hangos könyv. Az állomány 75%-a körülbelül a magyar nyelvű, több mint 25 ezer dokumentum. Nagyon sok a szép irodalom. Vannak gyerekkönyvek, vannak nyelvtudományi könyveink. Olvasóinknak a legnagyobb része egyetemisták, nyugdíjasok, fiatal szülők kisgyerekekkel. Mivel nem olyan messze tőlünk van az egyik ungvári magyar óvoda. Oda menet, visszamenet, bejönnek a gyerekekkel, elég nagy számban van nálunk gyerekirodalom.
80 ezer könyvet juttat el az országos Széchenyi könyvtára, Kárpát-medence magyar könyvtáraiba. Kárpátaljára már eljutott az adomány. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
Műsorajánlat.
A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Csankó Zoltán.
Károly Ibolj rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a hetedik részben a kecske megellett.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Négy este, négy történet, egy különleges helyszín. Vígjáték, bohózat, nagy operett a balzsamos nyári estében a csillagos ég alatt, a kastélykertben. A Gálva Vencellői Kastélykerti Színházi Esték lelkes közönsége és alkotó közössége. Botoló, csárdás, karikázó, a tiszamenti táncok lendületes, színes forgataga. Vicces élethelyzetek, humoros történetek, amikor a kis település apraja nagyja játsza a főszerepet egy novellás kötet lapjain. Gálva Vencellő és Balsa érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Tűzoltó nap. Akik ünnepnap is dolgoznak. Kulik Bence műsora.
Elsője a világ legtöbb országában munkaszüneti nap, hazánkban 1946 óta nemzeti ünnep. A 89-90-es rendszerváltozás után a munkások ünnepét átnevezték a munka ünnepére, ám akárhogy is hívjuk, a mai nap a munkavállalók szolidaritási napja. Persze vannak olyanok, akik számára a munka ünnepe munka ünnepen. Tűzoltók, katasztrófavédők, orvosok, ápolók, rendőrök, csak hogy néhányukat megemlítsem. Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, én Kulik Bence vagyok, és mai műsorunkban pont ezekkel a hétköznapi hősökkel beszélünk. Adásunkban Nagy Margit kollégámmal ellátogatunk egy szegedi ügyeletre, ám előtte tartsanak velem a Budapesti Városligetbe, ahol a tűzoltók és a rendőrök közös, majális hangulatú kitelepülésén megpróbálunk az egyenruha mögé nézni Mukics Dániel tűzoltó ezredessel, a katasztrófavédők szóvivőjével.
Itt van velem Mukics Dániel, tűzoltó ezredes, a katasztrófavédelem szóvivője, és itt vagyunk a közös tűzoltó rendőrnapon a Városligetben. Ugye nem ma van hivatalosan tűzoltónap, mikor is lesz tűzoltónap, és hogy a rendőrökkel most már évek óta közösen tartják ezt a nagy, nem is tudom, kitelepülést, nagy majálist igazából?
Május 4-én van védőszentünk, Szent Flóriánnak a napja, amely a tűzoltó nap. Ez számunkra ünnepnap, tűzoltóknak ez munkaszüneti nap is. Nem kell megijedni, tehát a tűzoltók ugyanúgy tűzhöz ki fognak vonulni, tehát akik készenléti szolgálatot látnak el tűzoltók, ők ezen a napon is szolgálnak. Ugyanúgy, ahogy karácsonykor, szilveszterkor, vagy bármilyen ünnepnapon, hiszen a tűzoltók számára nincsen ünnepnap, nincsen munkanap. Nekünk kétféle nap létezik. Szolgálati nap és pihenő nap. A tűzoltók 24-48 órás munkarendben látnak el szolgálatot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy reggel 6-tól, másnap reggel 6-ig szolgálatban vannak, és ezt két pihenő nap követi. Tehát három naponta váltják egymást a szolgálati csoportok. És hogyha valakinek a szolgálati napja pont ünnepnapra esik, hát ő ugyanúgy szolgál, hiszen életet menteni mindig kell, tüzet oltani mindig kell. Arról nem is beszélve, hogy amikor ünnepnap van, akkor sokkal többen tartózkodnak otthon, jó idő esetén meg többen mennek ki a szabadba. Ennek eredménye, hogy megemelkedik a lakástüzeknek a száma, illetve, hogyha jó idő van, akkor a szabadtéri tüzeknek a száma. Tehát ilyenkor sokkal több beavatkozása van a tűzoltóknak. Mivel nagyon közel van egymáshoz a rendőrség védőszentjének Szent György napja, illetve Szent Flórián napja, ezért már 13. alkalommal közösen ünnepeljük a rendőrséggel a napunkat. Közösen rendőr és tűzoltó napot tartunk minden évben a Városligetben. Ez már a 13. ilyen rendezvény. Ilyenkor kitelepülünk, megmutatjuk a speciális eszközeinket, szaktudásunkat, és egy majális keretében bárki, aki érdeklődik a tűzoltók és a rendőrök izgalmas élete iránt, az bepillantást nyerhet. Hiszen ha visszaemlékezünk, akkor gyerekként mindannyian tűzoltók vagy rendőrök szerettünk volna lenni. Szerintem a gyűrötte homlokúak is így vannak ezzel, hogyha visszaemlékeznek a saját gyermekkorukra, bizony ők is így voltak ezzel. Itt meg tudják nézni, hogy milyen az a magasból mentő gépjármű, milyen az a sima gépjármű fecskendő, amellyel a tűzoltók a speciális esetekhez vonulnak, mi az a feszítővágó, nem csak hírekben lehet vele találkozni, hanem itt ki lehet próbálni, meg lehet fogni, melyik az az eszköz, amellyel a tűzoltók az autó roncsból kivágják a beszorult sérülteket. Több műszaki mentési bemutatót is tartunk a mai napon, veterán tűzoltójárműveket bemutatunk, rengeteg önkéntes tűzoltó egyesület is csatlakozott a mai naphoz. A teljes nap az úgy kezdődött, hogy tűzoltóautók konvoja az óbudai Flórián térről ide vonult a Városligetig, és szirénázva több tucat tűzoltóautó, rácsatlakozva a rendőr járművek konvojára ide vonultak a Városligetbe. Tehát ez az óriási nagy szirénázás reggel a városban az ezért volt, nem mert valami baleset történt, hanem mert ide a Városligetbe jöttek a rendőrök és a tűzoltók.
Mindenki, azt gondolom, gyerekként tűzoltó, mentő vagy rendőr szeretett volna lenni. Az lenne a kérdésem, hogy ez a gyerekkori szeretet és rajongás, ez megmaradt, szóval van állandóan új generáció számukra, és van állandóan utánpótlás?
Van, akinél elmúlik, van, akinél megmarad. Akinél megmarad, azok lesznek tűzoltók. Azonban nem mindenki alkalmas arra, hogy tűzoltó legyen. Nagyon komoly egészségügyi, pszichikai és fizikai feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valakiből hivatásos tűzoltó válhasson. Hogyha valaki azon gondolkodik, hogy szeretne tűzoltó lenni, semmi más teendője nincsen, mint felmenni a katasztrófavédelem weboldalára, ott minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható. Hogyha továbbra is érdeklődik, szeretettel várjuk a legközelebbi tűzoltóparancsnokságra, vagy besétál, vagy betelefonál, vagy a vármegyei, illetve a budapesti katasztrófavédelmi igazgatóság Hubán szolgálatára elküldi az önéletrajzát, ír egy rövid levelet, hogy ennyi idős vagyok, szeretnék tűzoltó lenni, mi a teendő? És minden információt meg fog tudni. Bőven érkeznek jelentkezők, tehát ott nyilván van egy természetes fluktuáció, nyugdíjba mennek idős tűzoltók, újak érkeznek hozzánk. Magyarországon kizárólag a katasztrófavédelmi oktatási központban zajlik tűzoltóképzés. Ez Óbudán van, ez a tűzoltóiskola. Hogyha bármilyen tűzoltóval találkozunk az országban, őt biztosan ott képezték ki. Ez egy 5 hónapos képzés, hogyha valaki járókelőből szeretne tűzoltóvá válni, jelentkezik, 5 hónap elméleti, szakmai, gyakorlati képzésen átesik, és hogyha eredményesen zárja a vizsgáit, akkor ő beavatkozó tűzoltóvá válhat. Erre ráépülhet többféle képzés is, hogyha valaki speciális járművet szeretne vezetni, szeretné tovább képezni magát, már több évet eltöltött a szakmában, akkor akár vezető is válhat belőle, illetve felsőoktatás terén, hogyha valaki érdeklődik a katasztrófavédelem iránt, akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Katasztrófavédelmi Intézetben szerezhet felsőfokú katasztrófavédelmi végzettséget.
És mi a helyzet az önkéntes tűzoltókkal? Mert ők ugye egy külön szubkultúra, egy külön csoport. Hogy az valakiből önkéntes tűzoltó, és hogy néz ki ma Magyarországon az önkéntes állomány? Egyáltalán milyen a kommunikáció a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és az önkéntes tűzoltók között?
Ha lehet mondani, az egyik lába a katasztrófavédelemnek az önkéntes tűzoltóegyesületek. Többféle önkéntes tűzoltóegyesületet különböztetünk meg. Vannak olyanok, amelyek effektív végeznek tűzoltási, műszaki mentési munkát, vannak olyanok, amelyek csak hagyományőrzési tevékenységet végeznek. Ez is nagyon fontos.
Tűzoltó zenekarok, ők mondjuk önkéntes tűzoltók?
Például tűzoltó zenekar, különböző relikviákat gyűjtenek, kis helyi tárlatokat, múzeumokat tartanak fönt, restaurálnak régi szerkocsikat, régi ilyen tűzoltó szekereket gyakorlatilag. Több mint 700 önkéntes tűzoltó egyesület van Magyarországon. A katasztrófavédelem valamennyivel felvette a kapcsolatot, és a hozzájuk legközelebb álló hivatásos tűzoltó parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötnek. Rengeteg olyan tűzoltó egyesület van, amelyik a mi munkánkat kiegészíti és végez tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. Amíg a hivatásos tűzoltóknak a riasztást követően 120 másodpercen belül el kell indulni, akár éjszaka, akár karácsonyban, ha éppen a mosdóban van a tűzoltó, ha éppen zuhanyzik a tűzoltó, akkor is, ha riasztás van, 120 másodperc múlva el kell indulni a tűzoltó gépjármű fecskendőnek, hiszen hogyha baj van, akkor minden másodpercen emberélet múlhat. Az önkéntes tűzoltóknak 8 perc a vonulási idejük, valamivel lassabban indulnak meg, de ettől függetlenül a kevésbé időkritikus eseteknél óriási segítséget nyújtanak számunkra. Képzeljünk csak el egy olyan esetet, amikor egy komoly vihar vonul át Magyarországon, több ezer bejelentés érkezik, rengeteg fa ág letört, fa kidőlt, ezek az utakat elzárják. Ha pusztán a hivatásos tűzoltóknak kellene minden egyes ilyen műszaki mentéshez kivonulni, akkor hetekig tartana, míg minden viharkárt felszámolnánk. Ezért óriási segítséget nyújt a hivatásos tűzoltók számára az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönjük a munkájukat, hiszen ők a saját szabadidejük terhére mindenféle anyagi honorálás nélkül végzik ezt a munkájukat.
Szebbnél szebb egyenruhákat lát az ember. Elmagyarázná nekem és a hallgatóknak, hogy mit látunk pontosan az egyenruháján, miről mesél nekünk egy ilyen egyenruha.
Tűzoltóknak többféle egyenruhájuk van, ez az úgynevezett társasági egyenruha, ez a dísz egyenruha. Ünnepnapon ezt szoktuk viselni. Van a hétköznapi szolgálati egyenruha, ezt az irodában viseljük. Azon tűzoltók, akik kivonulnak káresetekhez, akik készenléti szolgálatot látnak el, ők gyakorló ruhát viselnek. Tehát amikor a laktanyában vannak, éppen nincsen riasztás, hanem a laktanyában képzik magukat, gyakorlatoznak, akkor ezt viselik. Amikor éles helyzet van, vagy speciális eseteket gyakorolnak, akkor pedig a bevetési védőruhát veszik föl. Ez az, amivel lehet találkozni beavatkozások esetén, hogy sisak, védőkapát, kantáros nadrág, hatalmas csizma. Érdekes dolog, hogyha valaki járt már tűzoltóparancsnokságon belül, évről évre gyermeknapon meg szoktuk nyitni a laktanyák kapuit, és betekintést nyerhetnek az érdeklődők a kulisszák mögé, ott találkoznak egy olyan különlegességgel, hogy csőre töltött csizma. Ez azt jelenti, hogy a tűzoltó csizma köré a földre le van téve a nadrág. Azért, hogy a tűzoltó, amikor beérkezik a riasztás, lecsúszik a csövön, beleúrik a csizmába, és magára rántja a kantáros nadrágot. Ezzel is másodperceket nyer, hogy hamarabb tudjon felöltözni, hamarabb tudjon elindulni egy égő házhoz, vagy egy közúti balesethez.
Milyen lehetőségei vannak ma mondjuk egy nőnek, aki tűzoltó szeretne lenni itthon, milyen nehézségekkel néz szemben, és mennyire maszkulin a közeg a magyar tűzoltóságnál?
Beavatkozó hivatásos tűzoltók között ne keressünk hölgyeket. Azért, mert nem csak a nagyon kemény fizikai megpróbáltatás jelenléte az, amely megnehezíti, hogy a gyengébbik nem is részt vegyen a tűzoltás műszaki mentésben, hanem itt egy nagyon komoly pszichikai terhelés is van. Képzeljük csak el egy olyan közúti balesetet, ahol egy csecsemő vesztette az életét. Csecsemőt kell kiemelni a metró alól, a villamos alól. Nem mindenkinek ugyanolyan a lelki rátermettsége, illetve egy feszítővágónak a súlya az önmagában 20 kg. A teljes tűzoltó bevetési védőruha légzőkészülékkel, palackkal az 25 kg. Erre rávesszük még a feszítővágót, az már egy plusz 40 kg. Nem minden nő bírná el ezt, mellé a pszichikai terhelés, ezért beavatkozó tűzoltók között ne keressünk nőket, önkéntes tűzoltók között vannak szép számmal hölgyek, illetve a katasztrófavédelem egyéb szakterületein sok hölgy teljesít szolgálatot, például a katasztrófavédelmi mobil laboron ez a jármű, amelyik kivonul az egyes ipari balesetek helyszínére megmérni, hogy milyen koncentrációban szabadult ki mérgező anyag, ha egyáltalán kiszabadult, megméri annak a koncentrációját. Köztük vannak szép számmal hölgyek, azonban klasszikus vonulós, beavatkozó tűzoltó nincsen hivatásosok között olyan, aki nő lenne.
Ha nem is tudja valahogyan a tűzoltó vagy a katasztrófavédő dolgát segíteni, azért jó, hogyha az állampolgár nincs éppen láb alatt. Van esetleg olyan, most itt a lehetőség a mikrofonban, amit tényleg érdemes elmondani a hallgatóknak, az állampolgároknak, hogy mi az, amiben tudják segíteni a katasztrófavédők munkáját, és mi az, amit semmiképp mer, csak nehezítenék a munkájukat?
Három dolgot javasolnék mindenkinek, aki szeretne segíteni a tűzoltóknak a munkáját. Egyik, Magyarországon évente 6500-7000 lakás tűz van. Azon helyszíneken, ahol van füstérzékelő, ott általában egy négyzetméternél nem szokott nagyobb tűz lenni, nincsen sérülés, nincsen tragédia. Vegyünk otthonra füstérzékelőt. Néhány ezer forintért meg lehet vásárolni, föl lehet szerelni otthon a plafonra, és a füst, mivel fölfele száll, a tűz keletkezésének legelején azonnal jelez a füstérzékelő, amikor még bőven ki tudunk menekülni, a saját testi épségünk kockáztatása nélkül akár el is tudjuk oltani a kis kezdődő tüzet. Vegyünk otthonra egy tűzoltó készüléket. Én azt javasolom, hogy otthonra egy 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltókészüléket vásároljuk. Ez az ABC, ez a tűzosztályokat jelenti, hogy milyen típusú tüzeket lehet vele oltani. Szilárd anyagok tüzét, folyadékok tüzét és gáznemű anyagoknak a tüzét. Hogyha otthon vannak idősebbek vagy gyerkőcök, ők lehet, hogy nem bírják el a 6 kilós porral oltó tűzoltókészüléket, ők érdemes venni egy 2 kg-os tűzoltókészüléket. Tehát füstérzékelőt vásárolni, tűzoltókészüléket készenlétben tartani otthon, és az autósoktól szeretném kérni, hogyha meghallják, hogy szirénázva érkezik egy nem csak tűzoltó, ugyanúgy rendőr vagy mentőszolgálatnak a járműve, akkor engedjék el. Nem az a jó megoldás, hogy azonnal beletaposunk a fékbe, aztán úgy kell leszirénáznia az útról az ott veszteglő autóst, hanem biztosítsuk neki a továbbjutásnak a lehetőségét. Hogyha egy 10-20 tonnás tűzoltógépjárműt megállásra kényszerülünk, akkor az óriási időveszteség. Minket várnak valahol. Valahol ég valami, vagy valahol nagyon komoly baleset történt, minden másodperc számít. Tehát ha szirénát hallunk, halkítsuk le a rádiót, és próbáljuk meg felmérni, hogy milyen irányból érkezhet a megkülönböztető jelzést használó jármű. Minél hamarabb biztosítsuk számára, hogy el tudjon menni, mert ezzel rengeteget segítünk más bajba jutott emberen.
Innen innen is köszönjük a tűzoltóknak és a katasztrófavédőknek a mindennapi hősies helytállást. Azonban nem csak náluk, de az orvosoknál sincs ünnep és hétköznap között különbség, vagy legalábbis csak nagyon ritkán. Akinek azonban ez az élete és a hivatása, az nem áltozatként tekint arra az időre, amikor dolgoznia kell, miközben mások ünnepelnek, szórakoznak, pihennek, vagy éppen egy majálison mulatnak. Dr. Letoha Anna Mária, a Szegedi Infektológiai Klinika és Oktatási Központcentrum vezetője. Nagy Margit néhány napja pont akkor találkozott a doktornővel, amikor ügyeletben volt.
Centrumvezető orvosnak is úgy tűnik kell ügyeletet vállalnia, hiszen most kezdődött az ügyelet, most volt átadás, átvétel. Mi történik ilyenkor?
Körbe megyünk a házba az összes szinten, ágy mellett átvesszük az összes bent fekvő beteget, és elmondják a betegeket ellátó kollégák azokat a legfontosabb információkat, hogy várható-e valamilyen ügyeleti esemény a bent fekvő beteggel kapcsolatban.
Most hány beteget adtak át önnek, mint ügyeletes orvosnak?
90.
Hát az nem kevés. Gondolom azért vannak még más orvosok is, akik itt ügyelnek.
Ketten vagyunk, én vagyok az ügyeletvezető, mint szakorvos, és van velem egy nagyon ügyes rezidens kollégám is, így ketten látjuk el mind a sürgősségi betegellátó osztályról átvett további ellátást igénylő betegeket, illetve nyilván az itt bent fekvő betegeket is, akiknél bármilyen ügyeleti teendő van.
Milyen betegek fordulnak meg itt?
Az akut belgyógyászati és infektológiai centrum, pontosabban ez a mi nevünk. Első-második emeleten akut belgyógyászati osztály működik 36-36, tehát 72 ágyjal. A harmadik emeleten működik az infektológiai osztály, szintén 35 ágyjal. Ezekre a betegekre ügyelünk mi most, illetve ezekre az ágyakra érkezik az SBO-ról bármilyen akut belgyógyászati beteg, magas vérnyomás, diabétesz lehet. Mindenféle akut belgyógyászati eset tartozik ide, akut vese elégtelenség, szívelégtelenség, ritmuszavar.
Nagy a forgalom így hétköznap, vagy hétvégén nagyobb a megterhelésük az orvosoknak?
Folyamatos, mert az SBO-nál most azt látjuk, hogy óriási terhelés van, és mivel mi elsődlegesen az SBO a háttérosztálya vagyunk, ezért nagyon-nagyon nagy a terhelés. A mai napon is 8 beteg fog érkezni. Ez csak az akut belgyógyászat. Gyakran 10-12-14 beteget veszünk át egy nap az SBO-ról. Jelentős részük ügyeleti időbe érkezik meg. Ilyenkor a két ügyeletes veszi föl ezeket az akut betegeket.
Most 5 órakor volt az átadás átvétel. Ez meddig tart?
Ez hónap reggel 8 óráig.
Gyakran... Hát este 5-től másnap reggel 8-ig?
Hát 4-16 órától, de már 15:30-tól azért már elkezdjük átvenni.
Május 1-én milyen a beosztás?
Május 1-én ugyanez van, szintén 2 orvos van erre a 107 ágyra. Egy szakorvos és egy rezidens kollega van itt minden időpillanatban az épületben. Hétköznap, mint ami most van, az délután 4 órától másnap reggel 8 óráig az ügyelet. Hétvége pedig és ünnepnap, az pedig reggel 8-tól indul az ügyelet, és másnap reggel 8 óráig.
Nagyon kellemes kis szobája van, hogyha nincs munka, akkor talán még lehet aludni is, lehet aludni.
Ez úgy néz ki, hogy az ember ilyenkor, legalábbis akkor magamról beszélek, egy ilyen éber alvó állapotban van, tehát a legkisebb neszre is az ember fölriad, mert nyilván tudja, hogy bármikor hívhatják az osztályokról. Általában az SBO-val van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogyha nyilván lehet, akkor éjfél után már az itt bent fekvő betegek érdekében, ha lehet, ne küldjenek beteget, hanem éjfélig megérkeznek a sürgősségi osztályra bekerült és további ellátási igényű betegek, illetve reggel 6-tól azért, mert nyilván mi itt vagyunk ügyeletbe, de azok a betegek, akik már bent fekszenek, azoknak azért ahhoz, hogy gyógyuljanak, szükségük van a pihenésre, már pedig azért egy új betegnek az éjszakai beszállítása azért jelentős zajjal, fényeffektusokkal jár, ami nyilván a a bentfekvő betegek nyugalmát megzavarja, úgyhogy általában éjféltől reggel 6-ig az SBO-ról lehetőség szerint nem jön beteg. Nyilván, hogyha úgymond Armageddon van, akkor nyilván más a helyzet, akkor természetesen jönnek a betegek éjszaka is az SBO-ról, illetve ugye mivel ez egy akut betegellátó osztály, itt állandóan vannak akut rosszul létek, akikhez éjszaka is, hajnalba is hívnak a nővérek.
Úgy tűnik, hogy ez egy soha véget nem érő történet. Nem lehet kiégni?
Vannak nyilván, akik elfáradnak ebbe. Nekem az a szerencsém, hogy genetikailag kódoltan orvos vagyok, mert édesanyám, édesapám, mindenki a családban orvos volt, tehát én úgy nőttem föl, hogy volt, hogy az anyukám a fodrásztó hajcsavarokkal rohant ki a műtőben, mert éppen olyan tömegbaleset volt, hogy behívták még, mint altatóorvos plusz munkaerőként. És mivel én így nőttem föl, nekem ez a természetes, és a gyerekeim, akik közül az egyik már most negyedéves szintén orvost a hallgató, másik fiam pedig most fog fölvételizni az orvosi egyetemre. Ők szintén így nőttek föl, ők se tudták volna el se képzelni, hogy mások legyenek, mint orvosok, és nekik ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy anya ügyel. Néha azért szokták mondani, mikor mindenhonnan elkések valamilyen betegellátási dologból kifolyólag, hogy hát jó lenne anya, ha egyszer ideérnél, de hát nyilván nálunk ez úgy van, hogy én nem mondhatom azt, hogyha 4-ig van a munka, 4 óra előtt 5 perccel rosszul lesz valaki, hogy akkor én elmentem haza, hanem nyilván mivel az én betegem én vagyok itt, akkor befejezem a betegellátását, és úgy adom át esetleg az ügyeletnek.
Május 1-e a munka ünnepe, ilyenkor az emberek többsége kimegy ajánlisozni, önök meg itt a kórházban dolgoznak.
Szó szerint munkával ünnepeljük a munka ünnepét, minden nap ugyanolyan, mint a másik, a beteg az ünnepnapon is beteg.
És soha nem jut eszébe, hogy de kimennék meginni egy pohár sört, vagy egy üdítőt, vagy enni egy virslit, nem kívánkozik néha ki ilyenkor?
Arra odafigyelünk az ügyelet beosztásánál, hogy azért mindenki részesüljön jobból is, meg még jobból is. Váltakozik az, hogy ki ügyel ünnepnapon, meg azért az ilyen ügyeleti beosztásnál ügyeletbeosztóknak lehet beadni kéréseket, tehát hogy sokszor a kollégák úgy kapják ezeket az ügyeleteket, hogy ő maguk adják le, hogy vállalják ezt a plusz feladatot.
Aki orvos, az nyilván nem csak munkaként tekint erre a szakmára, hanem hivatásként. Jó, ez így, hogy az ember ennyire a munkájának ér?
Szerintem ezt nem lehet máshogy csinálni. A legtöbbünknek ez nem csak munka, hanem hivatás is, és sokunknak még a hobbija is ez. Én azt tudom mondani, hogy ezt nem lehet máshogy csinálni. Tehát vagy az ember mindent oda tesz, mert a beteg az mindig beteg, és mindig el kell látni. Ennek az a lényege, hogy azért az embernek is legyenek az ünnepnapjai.
Ezen a május 1-én hogy tölti az időt?
Én most május 1-ézni fogok. Az egyik nagyon-nagyon kedves kollégám még csinálnak egy május 1-i kerti partit, úgyhogy én ott leszek. Viszont nálam lesz a mobiltelefonom, mert én vagyok az állandó infektológus beteg átvevő, és velem kell mindig leegyeztetni, hogy milyen beteg kerül átvételre, úgyhogy azért május 1-én is úgymond résen leszek a betegellátás kapcsolatban.
Tehát akkor nincs felhőtlen pihenés és kikapcsolódás.
Én nekem ez már megszokott dolog, de benne leszek a munkába is egy kicsit.
Tűzoltók, katasztrófavédők, orvosok, ápolók, mentősök, rendőrök, mind-mind olyan hétköznapi hős, akik számára a munka ünnepe, munka ünnepen. Tisztelettel és hálával tartozunk mindnyájuknak. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Én a riportertársam Nagy Margit, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Schwarz Nóra és a műsor valamennyi készítője nevében köszönöm, hogy velünk voltak. Kulik Bencét hallották.